Nehéz kérdés ez, mert valóban akik benne éltünk a közel 30 évben, tapasztaltuk azt, hogy milyen helyzetben, anyagi és szellemi, lelki helyzetben élt az erdélyi magyarság falun és városon egyaránt, és azt is érzékeltük, hogy mi az, ami megtarthatja itt a szülőföldjén, anyanyelvében, kultúrájában. Azok nagyon örültünk annak, és kezdeményezése volt a marosvásárhelyi egyházaknak, tehát a reformátusnak, római katolikusnak, unitáriusnak és evangélikusnak, hogy a magyar művelődés történetben nagyon fontos szerepet betöltő értelmiségi hivatást szolgáló fiatalokat neveljen, illetve egy olyan intézményt hozzon létre, vagyis hogy a templom és az iskola közösségét tudja megteremteni a nagy ateista korszak után, hiszen a kántor tanító a lelkipásztor mellett falon és városon egyaránt a közösségét szolgálta, a gyülekezetét szolgálta, az anyanyelvét, az egyházát, a zenekultúráját szolgálta, és a kommunizmus berendezkedése után 1949-ben ezt a kántortanítói társadalmat felszámolták, vagyis arra kényszerítették, hogy vagy a tanítói, vagy a kántori hivatást válassza. Nyilván a legtöbben a tanítóit választották, utána pedig az iskolákat elsorvasztották, és így nagy-nagy hiány mutatkozott magyar tanítókban, és a gyülekezeteinkben pedig felekezeti különbség nélkül elhalkult az ének sokfelé. Nem megfelelő szakemberek tanították az egyház énekeket is. Tehát éppen ezért volt nagyon fontos, hogy létrehozták, létrejött egy ilyen iskola összefogással, és hadd tegyük hozzá, hogy az RMDS is mellé állt első pillanattól kezdve, és az első időben különösen segítette az iskolánkat, amelyeknek az elfogadtatása, nyilvánossági jogának az elismerése nagy-nagy küzdelembe került, és évek teltek el ebben, és ebben az első időszakban az említett felekezeti összefogás, egy tanári és lelkészi nemzedéknek a hozzáállása, üszeretete, külföldi testvéri egyházaknak és magánszemélyeknek is az anyagi támogatása jelentette azt, amiből a főiskolánk meg tudott élni. Ahogyan elhangzott a felvezetőben is, nagyon fontos volt az, hogy ez az iskola megismertesse gyülekezetekkel a fiatalokat. Tehát ne csak az iskola padjaiban ismereteket szerezzünk, legyenek azok a bármilyen magas szintű ismeretek, hanem kapcsolatba kerüljünk a gyülekezetekkel, a templomi gyülekezetekkel, az iskolával, a falunak a társadalmával, hiszen a legtöbben faluról jöttek. Viszont a faluról, vagy a falusi életről, éppen azért, mert a szüleik nemzedéke fizikailag vagy lelkileg ott hagyta a falut, hogy így mondjam, a nagyszülők maradtak falun, és ennek a nemzedéknek, a egy részüknek a szemében a falu az elmaradottságot, a sárt, a sötétséget és egyebet jelentett. Ugyanakkor, hogyha megkérdezték, és tanárként ebből volt tapasztalatom az idősebb embereket, akkor azok nagyon szépen meséltek az életükről, a tanítók a hivatásukról, a lelkészek a közösségépítésről, és ez döbbentett rá, hogy hát az iskola padjain kívül el kell mennünk oda, ahol tulajdonképpen ezek a közösségek, ezek az emberek, az idősek, fiatalok élnek, meg kell ismernünk a népünket.
Ennek az összefoglaló, frissiben megjelent könyvnek hármas címe van: népismeret, szolgálat, jövendő. És mint elmondtad, nem csak három szó, hanem három nagy ikonikus szó, amely egyik következik a másikból, és megvan ennek úgy a saját hát életfilozófiája. Népismeret, szolgálat, jövendő. Ez a könyvnek a címe.
A népismeret, mint fogalom, az nagyon régi a magyar tudomány körében, hogy így mondjam.
Ritkán találkozunk vele. Mint hogy a nép olyan nem is létezne, annyira sokféle, hogy már meg igen, se tudjuk fogni.
Igen, viszont Orbán Palás korában, 800-as évek közepén, a második felében, ő, tehát a Székelyföld leírásába fogott akkor a címében, a könyvének a címében is benne, vagy népismeri szempontból, vagy népismereti szempontból is szeretné leírni a Székelyföldet. Igenis úgy gondoljuk, benne élt, hogy így mondjam, ez a fogalom sokaknak a tudatában, és azt is jelenti, hogy igenis meg kell, mennyire ismerjük azt a népet, mennyire ismerjük a saját kultúránkat akkor, amikor eljött egy viszonylag szabadabb világ, megnyíltak a határok, és már azelőtt is, de különösen 1990 után most már szabadabban lehetett menni a bármelyik világtáj felé, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan mentek is, és nagyon sokan nem ismerik a saját népünket, a saját kultúránkat. A szomszéd falut sem, a másik vidéket sem ismerik, és ahhoz, hogy viszont, hogy a tanító tanítani tudja az ő népét, és tudjon valamit a saját népéről is mondani, más népekről is, mert csak úgy tudok más népről, vagy akár más nemzetről beszélni, legyen az a szomszédné, vagy távolabb népért, hogyha a sajátomat is ismerem. Épp ezért úgy gondoltuk, vagy gondoltam volna, hogy igen, nagyon fontos, hogy elkezdjük ezt onnan, ahol volt az iskolánk. Tehát, hogyha most szimbolikusan, hogyha Marosvásárhelyen működött a római katolikus egyház, a református egyház és az unitárius egyháznak a termeiben, és ezek az egyházak, vagy ezek a felekezetek átfogják Erdélynek a népét, vagy nagyon sok fele vannak ilyen gyülekezetek, de lehetne mondani más felekezetűeket is. Tehát ha Marosvásárhelyt tekintjük központnak, akkor körülveszi Marosvásárhelyt jellegzetes magyar vidékek is, tehát a Nyárád mente, a Küküllő mente, a Maros mente. Én kezdtük el ezeket a, hogy úgy mondjam, tanulmányutakat vagy táborokat. Viszont a másik szó, hogy szolgálat, hát hogyha megismertük egyik falut úgy, hogy alapfogalmakat tudtunk róla, vagy tudtak róla, felkészülünk a jobb megismerésére, úgyhogy szolgálni is tudjunk ott. Tehát azt is jelentette, hogy amikor ezeket a táborokat szervezni kezdtük, vagy amikor elmentünk az első táborokba, akkor nem üres kézzel mentünk, úgymond, hanem erdélyi magyar költőknek a verseiből összeállított műsorral, műsortárokból és egyházénekekből, kórusművekből összeállított énekműsorral, és ezeket istentisztelet keretében, tehát a nyári táborokban, istentisztelet keretében adtuk elő, és családoknál volt a szállásunk, hiszen nem volt anyagi támogatottságunk arra, hogy és pályázati lehetőségek sem voltak, hanem az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek a segítségével, vagy a gyülekezeteknek a segítségével tudtuk megszervezni ezeket a táborokat. Tehát szolgálni szerettünk volna, vagy szerettek volna a diákok, de óriási volt az a hozadék, amit kaptak is a fiatalok ezek táborok során, hiszen sokszor könnyes szemmel hallgatták végig a gyülekezetek a műsorukat, hiszen átéléssel próbálták előadni a verseket, a kórusműveket, és látszott az, hogy szeretik azt, amit előadnak. Tehát sokkal többet kaptak a fiatalok, azt szeretném mondani, tehát ez a szolgálat, ez kölcsönös volt. A jövendőről pedig annyit, hogy hát olyan helyekre mentünk már elejétől kezdve, vagy olyan vidékekre, ahonnan voltak a főiskolán diákjaink. Tehát valaki felkészült arra a diákok közül is, hogy az ő faluja fogadja a diákcsapatot. Utána pedig olyan helyekre is, ahol már a végzetjeink tanítottak, ahogyan teltek az esztendők, és a táborosok megláthatták azt, hogy hogyan tanítanak, hogyan végzik a hivatásukat az iskolának a végzetjei, hogyan nevelik a jövendő. Tehát tulajdonképpen példát, mintát kaptak arra nézve, hogy hogyan lehet a fiatalokat nevelni, imádkozni, énekelni, magyar népdalokra tanítani, versekre, műsorokra tanítani, hogyan végzik a feladatukat. Tehát tulajdonképpen az, hogy megismerem, szolgálom, azzal tulajdonképpen egy közösségnek, vagy szélesebb értelemben véve az egész népemnek a jövendőjét segítem elő.
És bizonyára, hát minden faluban akadt olyan fiatal, aki így lett megérintve, rájött arra, hogy ez is egy életút, vagy ebben az életben, vagy egy ilyenféle életben hasznára válhat a közösségének, és minthogy egy angliai babysitter legyen, hát miért ne legyen a falu gyermekeinek a szittere? Igen, a saját közösségének a babysittere is lehet egy ilyen életút választással.
Valóban így van, mosolyognom kellett az utóbbi felvetésen. Hadd áruljam el, hogy akik részt vettek a táborban, tehát azok közül most hirtelen eszembe jutott kettő, akik lehet, hogy Angliában vannak és dolgoznak, tudomásom szerint, viszont Angliában magyar óvodát vagy magyar iskolát vezetnek. Tehát arról van szó, hogy valóban a táborban töltött, a főiskolán töltött idő, a családi indítatás, a főiskolán töltött idő és a táborokban szerzett élmények mindenképpen hozzájárultak ahhoz, hogy bárhol legyen, vállalja majd a tanítói, óvonői, vagy közművelődés szervezői hivatást, mert nagyon sokan, tehát a legtöbben óvonők, vagy tanítónők és kántorok, hiszen Marosvásárhelyen a római katolikus református unitárius gyülekezetekben általában a kántor tanítóképző főiskola végzettjei végzik a szolgálatot, de ha máshová kerültek is el, hogy úgy mondjam, a határainkon túl, azok is valamiképpen az iskolával, a művelődéssel, az anyanyelvvel kapcsolatos szolgálatot végeznek.
Nekem is mosolyognom kell, mert soha eszembe nem jutott, hogy a kántortanító képző főiskola akár babysitter képzőnek is jó lehet, szükség esetén ilyen életutak is vannak. Nos, folytatjuk hamarosan a beszélgetést, de hallgassunk meg néhány élménybeszámolót. Egyiket Gábor az új könyvből, Népismeret Szolgálat Jövendő könyvből napló részletként olvassa föl kolléganőm Kányádi Orsolya, Sárosi Ildikónak az első és utolsó tábori napok napló részletéből olvas föl néhány részletet, majd azután hallgassunk meg néhány olyan fiatal élménybeszámolóját, akik jártak ilyen táborokban, és azt is megfogalmazzák, hogy miért is választották ezt a kántori tanítói életpályát.
Az első napok. Örömmel gyűltünk össze 1997. augusztus 29-én a főiskolai irodában. Nagyon jó érzés újból együtt lenni és közös erővel indulni a néprajztáborba. Teljes szívvel és lélekkel készülünk a kis műsorunkkal, mely kórusművekből és versekből áll. Mindenki megkapta a feladatát. Észrevettük, hogy hiányzik két fontos személy, Betty és Erika. Megijedtünk, hogy most már mi lesz, mert éppen ők ketten az altosok. Az igazgató, vagyis most már Laci bácsi megnyugtatott, hogy a jó ember ilyenkor is talál megoldást. Hát találtunk is egy eléggé elfogadhatót. Megpróbálták mások énekelni ezt a szólamot, és miután összeénekeltük a szólamokat, szépen hangzott. Így most már megnyugodtunk, de mégsem adtuk fel a reményt, hogy a két társunk is el fog jönni a táborba. Ezek után kijelöltük az időpontot, hogy holnap hány órakor találkozunk. 1997. augusztus 30. Nagy volt az öröm, hogy teljes létszámban utazhatunk a vonaton Székelykocsádra. A vonaton is nagyon jó hangulat volt, egyesek énekeltek, mások beszélgettek, vicceket mondtak. Amikor szerencsésen megérkeztünk Székely Kocsárdra, szeretettel vártak minket a templom előtt. Miután részletesen megnéztük a templom belsejét és külsejét, és le is jegyeztük a fontosabb tudnivalókat, elszállásoltak minket családokhoz. Időközben arról is értesültünk, hogy meg kell érkezzenek a magyarországi testvéreink is. 1997. szeptember 7-e. Reggel korán már költöttek Becében, hogy tudjunk reggelizni is és gyűjteni is menni. Júliával felkerestük a 91 éves János bácsit. Nagyon szép énekeket és imákat mondott nekünk. Boldogok voltunk, hogy megörökíthettük a hangját. Templomozáson vettünk részt, s most már mi is utoljára szerepelhettünk közösen, utolsó előadásunk volt itt. Az istentiszteletet nem a becei pap, hanem egy harmadéves teológus legátus tartotta. Szép prédikációt tartott. Minden szem a kispapra figyelt. Ezután a prédikáció után következett a műsorunk. Napsütéses, szép idő volt, az előadás is jól sikerült. A falu is új maradt meg napsütésben, ott a völgyben. Innen is búcsút intettünk, és tovább szálltunk Magyar Lapádra. Itt néptáncfesztivál volt, így nekünk is sikerült belekóstolnunk a lapáti táncba, mely szokatlan és fura volt az elején, de lassacskán megtanultuk az alaplépéseket, forgásokat. Nekem különösen megtetszett nem csak a tánc, hanem a falu népviselete is. Így eldöntöttem, hogy valakitől kérni fogok egy ruhát, és felöltözök lapáti ruhába. Ez sikerült is, mert annál a családnál, akihez elszállásoltak, a lány benne volt a néptánc együttesben. Miután a fesztivál lejárt, a ruháját átadta nekem, s így az ezt követő bálban lapádi ruhában voltam. Az igaz, hogy egy kicsit szokatlan volt, de annál boldogabb voltam, hogy ilyen ruhába is felöltözhettem. Én különösen szerettem a népviseletet és a néptáncokat, csak legyen, aki megtanítsa. Tehát a lapádi bállal zárult a fesztivál is, és a hagyományőrző táborunk is.
Amikor sokan a lenni vagy nem lenni kérdést leginkább anyagilag élik meg, akkor ti ezt az anyagilag bizonytalan pályát választottátok. Kiből lesz kántor tanító? Ki választja ezt a pályát?
Aki reménykedik, hogy helyreáll a tanügyi rendszer, és a kántori fizetések, meg az egyházi élet is olyan színvonalra kerül, hogy abból meg lehet élni.
Szerintem, aki erre a pályára jön, értékbeli felfogási különbség van. Szóval az értékek sorrendje másként alakult, mint aki éppenséggel a gazdasági viszonyoknak megfelelően választ pályát.
Melyik a legfőbb érték annak a fiatalnak, aki erre a pályára lép?
A legfőbb érték, bárhova kerülök, fel tudjam találni magam, és igazán jól érezzem, és éljem az életet, ne túléljem, hanem megéljem azt, amiben vagyok, és tudjak segíteni a másikon.
Gondolkodhat így egy közgazdász is, egy jogász is, aki azt mondja, azért lép erre a pályára, hogy segíthessen másokon jó pénzért, és abból aztán élje meg jól az életét és a családja életét is.
Vannak olyan dolgok, amiket nem lehet pénzzel megfizetni, és talán ez az, amit nem lehet kifizetni. Hogy amikor segítettél valakin, akkor rád mosolyog, vagy épp megfogja a kezed, és akkor minden készorításnál érzed, hogy ez több mint pénz. Vagy voltunk néprajztáborokba, és idős néniknek énekeltünk, voltak 5-6-on. Az az igazság, hogy a zenéhez nem igazán értettek, csak látták, hogy szépen szól, hallották, hogy szépen szól, látták, hogy ott vagyunk, és ott van 10-15 ember, csak értük, és csak értük csináljuk, és azokat a ragyogó szemeket nem hiszem, hogyha meg lehet vásárolni.
Hallom, hogy valójában nektek való a kántor tanítói szakma.
De én úgy érzem, hogy nagy részben ez családi háttértől függ, hogy ki milyen pályát választ, és egyáltalán milyen perspektívát lát az életben.
Milyen családi háttér kell, hogy kántori hitoktatói pályálásra jövőjét?
Elsősorban harmonikus, és most nem mondom azt, hogy mindenképp, de szóval egy kántor tanító Isten központú családban nő fel. Ez különbözteti meg a többitől.
Mondhatni, hogy ez közös vonás bennetek?
velem nem volt egy ilyen hívó, hogy én most kántortanító akarok lenni, hanem időközben. Hát én megpróbáltam máshol, és te nem sikerült. És őszön volt a felvételi ott is, és itt későbbi időpontban is. Tehát azért, hogy nem maradjak ki, akkor megpróbáltam itt, de most már nem bánom. Mert megszerettem a zenei oldalát, megszerettem tanítói oldalát.
Nem tudom, hogy honnan, milyen háttérből, illetve milyen hatásra.
Nekem még annyi...
Hát a humorotoknál vagytok. Hát igen, ez azért is fontos, mert sokan úgy képzelik el a kántort, hogy maga a komorság és a komolyság.
Kántor a fekete-fehér.
Megfogalmazódott-e ez, hogy mi az a legfőbb érték, amit a gyerekeknek át kell adni, ami esetleg a jelenlegi oktatási szemléletből hiányzik? Mi az a szemlélet, mi az a kincs, amit a gyerekek éheznek, mert ti ezt megtapasztaltátok, és az iskolai oktatásban erre nincs idő, nincs ennek helye, és ezt ti fogjátok bevinni az iskolába és az ő életükbe.
Én Csíkszentimről vagyok, falusi iskolába végeztem az 1-8 osztályomat, és éreztem, hogy nagyon nehéz 9-be felvenni a versenyt azokkal, akik városon végeztek. Nekem ez egy nagy célkitűzésem, hogy ugyanúgy felkészíteni azt az értékes kis falusi gyereket, aki rengeteg kincset hordoz magában, mint bármelyik városi nagygazdag gyereket, aki pénzzel meg tud mindent vásárolni. És ez a falusi viszonylatban, viszont a városi viszonylatban az információ átadáson kívül egy kis lelki gondozás is és lelki életgazdagítása is. Hogy ne arról szóljon a napi 4-5 óra, hogy információkat átadunk és belegyúrunk mindent, mint a modern társadalomhoz, hanem egyéniséget formálni belőle, ne lexikont, hanem társadalmi embert.
Az előbb mondta Laci, hogy nagyon elveszítette a tanító a tekintélyét is, és már nem néznek fel rá. Ismerek idős tanítókat, akiket nem láttam tanítani, nem engem tanítottak, és még mindig tanítóbácsinak szólítom, és még mindig ők a falu krémje, mondjam ezt, hogy falu krémje, annak ellenére, hogy a kis nyugdíja van.
A falu tejfőle.
A falu tejfőle, igen. És nagyon elgondolkodtam azon, hogy mi változott. Miért van ez így? Ez a dolog, ez kettős dolog. Ez nem csak a szülők részéről változott meg valami, hanem lehet, hogy a tanítói teljesítménynél is van valami gond. Szóval a tanító hozzáállásától is függ az, hogy tényleg rá meri bízni az a szülő a gyerekét, vagy fel tud nézni az a gyerek, amikor felnőtt 20 éves, hogy igen, ő volt a tanítónőm, és ő indított el. Szóval ez egy kettős dolog, úgyhogy ugyanúgy kötelességünk nekünk is ezt a tekintélyt visszaszerezni, mint elvárni tőlük, hogy meglegyen.
Igen, de a tekintélyhez hozzájárul az is, hogy tehát az idős tanító, bácsi vagy tanítónéni az annak idején kiköltözött abba a faluba, amikor tanítani kezdett. De manapság az ilyen fiatal kezdő tanítók, vagy legyen az több éves tapasztalattal rendelkező tanító, legtöbb faluba ingázik. Tehát nincsen ott a falu közösségben, és nem találkozik minden nap a szülővel, délután is, délelőtt is, hanem csak kijár hetente 5 alkalommal, 12-kor a gyerekeket hazaküldi, ő meg megy a dolgára, és nincsen meg az a kapcsolat.
Tényleg ritka eset ez, amikor valaki fiatal tanítóként vagy tanárként végleg ott marad abban a helyiségben, és az a baj, hogy kevés ideig, 1-2 évig próbálnak máshol aztán intézkedni, elrendezni életüket.
Ami a probléma a tanítóknál is az, hogy nagyon sokan lehet, hogy csak választják, hogy hát ez egy lehetőség, és ez egy nyugis kis munka, 4 óra az iskolában, hazamegyek, főzök, mosok, és nagyon jól megvagyok. És itt kezdődik a probléma, amikor igazán nincs hivatás, mert ehhez is legalább annyira szükség van hivatásra, mint egy papi pályán. Ezt csak igazán lelkileg érdemes csinálni. Úgy igazán tiszta szívből, nem azért, hogy nekem legyen egy helyem, hanem azért, mert úgy érzem, hogy én ezt szeretném csinálni. És ezért megpróbálok mindent megtenni. Kinek tudnám ajánlani, nem kell mannát és gyümölcsöt várni az égből ennek a pálya során, hanem itt valami egyebet kell. A fizetséget nem pénzbe kell majd várni, hanem valami egyébbe.
Fiatalokat hallgattunk a tanítói hivatásról, és egy-egy fiatal hát olyan életbölcsességet is meg tudott fogalmazni, amelyet mi magunk is keresünk, és nem tudom, milyen nagy keleti bölcsektől várjuk, mint például, hogy nem túlélni kell az életet, hanem megélni, és ugye a ragyogó szemeket nem hiszi, mondja a fiatal tanítóképzős, hogy meg lehet vásárolni, és jól megragadta ezt a képet, hogy lehet, hogy többre megynek sokan ragyogó tekintetekkel, mint valami pénzbeli fizetséggel. 25 éve szervez a Kántor Tanító Képző Főiskola népismereti és szolgálati táborokat. Ha úgy számszerűleg összegezni szeretnénk, akkor igazgató úr, hány tábor tartottak, abban hány diák fordult meg, és melyek a kilátások?
Azzal kezdeném, hogy a főiskola 1990-es megalakulásakor nem voltak még ilyen táborok, illetve nyári táborok, de a főiskola léte alatt, tehát az elmúlt közel 30 évben a Marosvásárhelyi Kántor Tanítóképző Főiskolán több mint 1000-en végeztek. 1000 erdélyi magyar fiatal, aki valóban azért jött, legtöbbségük azért jött, akik a tanító, illetve a kántori hivatást szerették volna választani, és nagyon örülök annak, hogy ez a régi beszélgetés előkerült, és ezek a fiatalok valóban ilyen éretten szóltak a tanítói hivatásról.
Ennek nagyjából hány százaléka ennek az ezernek helyezkedik el vidéken, falvakban, községekben?
Azonnal válaszolok arra, és mindenképpen az 1000 tanítóból több mint 300-an, 350-en megszerezték a kántori oklevelet is, tehát kettős végzettségük van. Természetesen legtöbben református kántori oklevelet, de közel 100-an római katolikus kántori oklevelet is, vagy 8 vagy 50-en unitárius kántori oklevelet is szereztek, de lehetne evangélikusokat is mondani, és néhány baptista felekezetűt is, tehát megszerezték a képzettségüket. Hogy hányan helyezkedtek el vidéken, faluhelyen, ezt így pontosan nem tudnám, de nagyjából az 1000 diáknak a sorsát ismerjük, tudjuk. Én magam akkor mondhatom, hogy személyesen is nyomon követtem. Hadd jegyezzem meg, hogy 2014 óta nem vagyok a Kántor Tanítóképző Főiskola igazgatója, tanára vagyok. 1993-ban tól 2014 őszig, tehát 21 évig töltöttem be ezt a tisztséget, és hálát adok a Jóistennek, hogy megadta ezt a kegyelmi időt a főiskolánknak is, és nekem is személyesen, hogy ezt a szolgálatot tudtuk végezni. A diákjaink többsége az falusi származású, vidéki származású, tehát leginkább a Nyárád mentéről, Küküllő mentéről, Maros mentéről, Küküllők mentéről, a Székelyföld falvaiból jöttek az első években, aztán éppen a táborok hatására is, ahogy bejártuk a dél-erdély vagy mezőségi falvakat, településeket, onnan is jöttek nagyon sokan, sőt azt is mondhatnám, hogy a mezőségről, tehát Besztercel megyéből, Kolozs megyének és Maros megyének a mezőségi részéről is jöttek, és hát hogy mondjak, az iskolánkban szerezték meg a képesítésüket. Éppen a táborok nyomán jelentkeztek. Vannak, tudnék olyan konkrét példákat is mondani, hogy találkoztunk ott egy érettségizett hölgyel, vagy éppen aki a kántori szolgálatot végezte, és miután megvolt a szolgálatunk, a műsorunk jelentkezett, hogy szeretné elvégezni a Kántor Tanítóképző Főiskolát. Vagy ennél még különösebb példát tudnék mondani, és a könyvben több ilyen példát is bemutatok, hogy az 1994-es táborunkban az egyik táborban lévő főiskolás diákjának karjaiban fog egy 3-4 éves kislányt, aki 20 év múlva a Kántor Tanítóképző Főiskola diákja lett, és most Marosvásárhelyen egy tanodának a tanítónője. Nagyon sok ilyen élményszerű példa van a könyvben, és annak örülök, hogy tényleg nagyon sokan így végezték el. Utána viszont ez nem jelenti azt, hogy mindenki faluhelyen is hiszen helyezkedett el, de most már nyáradmenti falvakban, marosmenti fal, kükülömenti falvakban is lehet sorolni, tudnék olyan településeket, mikor elmentünk legutóbb 2018 tavaszán Nyárad Szeredába és Nyárad Remetére, 25 év után újból táborba, és megkérdeztem az igazgató nőt, Kacsó Zsuzsánát a Nyárad Remetén, hogy és akkor még hányan vannak, akik nálunk végeztek? Azt mondta akkor, hogy tanár úr, mindenki a folyósón, a tanítónő is, ahol a kantor tanító képző főiskola végzettje. Ez viszont őket is és minket is elégtétellel tölt el.
Fél percünk van még, akinek most keltettük fel az érdeklődését, hol találja meg a könyvet, illetve hol tudja meg, hogyan kell sikeresen felvételizni.
A Marosvásárhelyi Kántortanítóképző Főiskola az idén is meghirdeti a felvételét, lehet érdeklődni. A Forradalom utca 6 szám alatt van az irodánk, be lehet jönni személyesen is, és ott akkor nálam személyesen is megtalálható a Népismeret Szolgálat Jövendő című könyv, Táborok, tanulmányutak negyedszázada 1993 és 2018 között.
Én köszönöm a beszélgetést a kántortanító képző főiskola volt igazgatójának, Barabás László néprajzkutató tanárnak.